Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lektorokat és akolitusokat avatott Ternyák Csaba egriesek az Egri Főegyházmegye és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára. Krisztus a mindenség királya főünnepe, az egyház év utolsó vasárnapja, amikor több kispap testvér részesül az úgynevezett kisebb rendekben, mondta el a szentmise kezdetén a főpásztor. Hozzátette, az ünnepnek van egy másik üzenete is, Ferenc pápa rendelkezése szerint 2021-től az ifjúsági világnap Krisztus király vasárnapján van, korábban virágvasárnapon volt. Ez arra ösztönöz, hogy a fiatalok tegyenek tanúságot a világban, hogy Krisztust ismerik el királyuknak, akit szeretettel akarnak szolgálni. Ternyákiesek tanításában Leó pápa ifjúsági világnapra küldött üzenetét idézte, amelyben a Szentatya arra hív fel, a Szentlélek erejével a remény zarándokaiként készüljünk arra, hogy Krisztus bátor tanúivá váljunk. Gyöngyöstarjánban a vasárnapi szentmisét követően adta el Ternyák Csaba egriesek az idei pirkerdíjat, amelyet Ötvös András érseki tanácsos, tiszteletbeli kanonok nyugalmazott plébános kapott meg. 50 éve szentelték pappám, a 80-as években elveszítette látását. Gondosan figyel arra, hogy szülőfalujában, Gyöngyöstarjánban az esti szentmisét minden vasárnap bemutassa. 17 éve a Mátraverebély Szentkúti búcsújáróhely gyóntatója a nyári időszakban, és szükség esetén kisegít a környékbeli plébániákon. Napi imádságában Jézus Krisztus oltalmába ajánlja azokat, akik segítik abban, hogy papként tudjon működni. Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk, mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt, közölt a miniszterelnök az uniós csúcson történteket összegezve a Facebook oldalán. Orbán Viktor videokonferencián tárgyalt a résztvevőkkel. Azt mondta, a megbeszélésen áttekintették azt a szertágazó 28 pontos béketervet is, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Brüsszel két újabb veszélyes gazdaságpolitikai döntése készül, azonban a kormány meg fogja védeni a magyar gazdákat és munkahelyeket, és ez így lesz mindaddig, amíg a nemzeti kormány van hatalmon, közölte Szijjártó Péter Brüsszelben az EU-s külkereskedelmi tanácsülését követően. A külgazdasági és külügyminiszter ismertette, még idén alá akarják írni, majd gyorsan hatályba is akarják léptetni az Unió és a latin-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi egyezményt, amely a jelenlegi formájában fenyegetést jelentene a magyar mezőgazdaságra nézve. Emellett Brüsszel központosítani akarja a tagállamok beruházás támogatási döntéseit, amivel gyakorlatilag kiiktatnák a beruházásokért folytatott versenyt az Unióban. Leszögezte azt is, hogy nem engedjük be továbbra sem a silány ukrán gabonát. Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány 72,6%-a, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál kedvezőbb a teljesülés, tették hozzá, azzal együtt, hogy Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil. A nyugdíjasok a sérült élelmiszer utalványaikat az államkincstárnál december 10-ig cseréltethetik ki, erről adott tájékoztatás Zsigó Róbert a Facebook oldalán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, így az utalványt a felhasználási idő végéig, december 31-ig le tudják vásárolni a nyugdíjasok. Részben véget ért az egyeztetés Genfben az amerikai és az ukrán delegáció között a háború befejezését célzó amerikai béketervről még vasárnap. A BBC tájékoztatása szerint a felek pozitívan értékelték a fejleményeket. Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy vélte, a legjelentősebb és legproduktívabb egyeztetésen vannak túl az egész folyamatban. Elmondása szerint az Egyesült Államok változtat azon a 28 pontos javaslaton, ami leginkább az oroszok érdekeit tükrözte eddig. Az ukrán delegációt képviselő Andriy Jermák szintén pozitívan értékelt a tanácskozás után, szerinte van esély az igazságos és tartós békére. Az ukrán küldöttség vezetője korábban arról tájékoztatott, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóival is egyeztettek vasárnap. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hálás a segítségért az Egyesült Államoknak, minden amerikaiaknak és Donald Trump elnöknek, és értékeli azt, hogy sok ország munkálkodik azon, hogy béke legyen Ukrajnában. Az Európai Unió együttműködik az Ukrajnát támogató országok koalíciójával és az Egyesült Államokkal a béke érdekében, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, bármely béketervnek elsősorban a gyilkolás megállítására kell összpontosítania, és ki kell zárni egy jövőbeni konfliktus lehetőségét. Fontosnak nevezte, hogy a megállapodásban szerepelnie kell annak, hogy az Oroszország által elrabolt minden ukrán gyereket vissza kell juttatni a családjához. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, sokfelé várható kiadós mennyiségű eső, de a keleti határ mentén jóval kevesebb eshet. Erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, napközben 7-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Tompos Péter kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Megértés hullámhosszán című interaktív, élő műsorunkba érkezik Bakos Tamás atya. Az ő gondolatait hallgathatják meg a mai estén is. Telefonálhatnak, hogy megosszák saját gondolataikat vele. Ezután 21 órakor a híreket követően folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól. Ebben Szabó Magda a Danaida című írásának 20. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. Ezután a Lélek útjain című műsorunkban Fodorné Vince Annak klinikai szakpszichológussal, a Regea Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, még kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversével jelentkezünk, majd a Közélet című műsorunk reggeli adását ismételjük meg. Ebben Szabó Zsolt kisújszállási meseíróval beszélgetünk, akinek a 24 varázslatos adventi mese című könyve az évkönyvedíjat nyerte el 2024-ben a legjobb gyermekkönyv kategóriában. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Vámosné Jacsórit a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget, Árpádházi Szent Erzsébet és Alexandriai Szent Katalin életéről. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is jó rádiózást!
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónak. Az elmúlt két alkalommal a Biblia és az erkölcs témájával foglalkoztunk, és ez két dokumentum segített ebben bennünket, természetesen az első az a Biblia volt, kinyilatkoztatás, szentírás, másik pedig a 2019-ben Szent István Társulat kiadásában a római dokumentumok sorozat részeként megjelent Pápai Biblikus Bizottság által kiadott Biblia és erkölcs, a keresztény cselekvés bibliai gyökerei címmel, és hát abból a zsinati tanításból kiindulva, amit a második vatikáni zsinat így fogalmazott meg az Optatum Totuis dokumentumban. Különös gondot kell fordítani az erkölcstan tökéletesítésére, melynek tudományos kifejtése jobban táplálkozzék a Szentírás tanításából, világítsa meg a hívők hivatásának nagyszerűségét Krisztusban, és mutassa be azt a kötelezettségüket, hogy szeretetből sokat tegyenek a világ életéért. És a már említett Biblia és erkölcs című dokumentum előszava így kezdődik, ez már elhangzott többször, de talán nem baj, hogyha ismétlünk. Boldogságra való törekvés, vagyis egy teljességgel kielégítő élet utáni vágy mindig is az ember szív mélyén gyökerezett. Ennek a vágynak a megvalósítása nagy részt az egyén cselekedeteitől függ, amely összhangban lehet mások törekvéseivel, gyakran azonban összeütközésbe kerülhet velük. Felvetődik tehát a kérdés, hogyan határozható meg a helyes cselekvés, amely az egyéneket, a közösségeket, összességében pedig a nemzeteket egy sikeres élet, más szóval a boldogság útjára viszi, eddig a dokumentum részlete. Ez tehát a kérdés, mint a kinyilatkoztatás fényében ennek a dokumentumnak a segítségével vizsgáltunk az elmúlt két adásban is, ezzel haladunk ma is egy kicsit tovább, és hát legutóbb a hegyi beszéd kapcsán vizsgáltuk Jézus tanítását, azon belül is a nyolc boldogságot, mint utat szemléltük, amiben a boldogság nem egy elérendő állapot, hanem sokkal inkább útként, folyamatként jelenik meg. Pap Miklós atya így ír a hegyi beszéd tanításáról: Krisztus csúcs tanítása. A hegyi beszéd nem egy felfokozott morál, nem többre hív az ószövetségi tíz parancsolatnál, hanem az igazi életvezetést teszi lehetővé. Nem véletlenül kezdődik a boldogság mondásokkal. Boldogok már Istentől boldogok, már Istenbe helyezkednek, és tudnak másként viselkedni. A hegyi beszéd nem egyszerűen morális felhívás, hogy legyünk nagyon jók, hanem felszabadítás, az alap felragyogása. Aki közel van Istenhez, azt elbűvöli, és az ember már nem is akar és nem is tud istentelenül élni. Például, aki csak egy kicsit is közel van Istenhez, képtelen káromkodni. Tud bosszankodni, tud cifrát is mondani, de káromolni az Istent azt nem. És minél közelebb kerül az ember Istenhez, egyre nő azon bűnök száma, amit már képtelen elkövetni. A jó magától írtja ki a salakot bennünk. Jóságossá, elbűvöltségből leszünk, ami persze azért majd megköveteli az okos életvezetést és az aszketikus erőfeszítést. Aki Krisztus eseménybe beágyazottan hozzák meg a döntéseiket és vezetik az életüket, azok sem spórolhatják meg a nem értés homályát. Az élet, a szeretet, a másik ember, maga Isten, de a kereszt, a szenvedés, a halál sem meríthető ki teljesen racionálisan. Mindig maradt homály, amit azért bizalommal viselünk. Eddig Miklós atya idézete. Tehát a keresztény lét nem azt jelenti, hogy a hívő mindent ért, Isten mindent megmagyaráz neki, és sokkal inkább egy ráhagyatkozó, szeretettel együttműködő lét. Negatív teológia csúcsa kereszte, hogy írja, bármilyen sötétséget tapasztalt is, meg Krisztus bízott az atyában, és a végsőkig szerette. Lelki szegénységnek a magatartása, ez ugye, amivel a nyolc boldogság is kezdődött, ahogy a múltkor is láttuk, boldogok a lélekben, szegények. Tehát az életvezetés nem minden tudó, de a hit megmutatja, hogyan lehet ennek ellenére végig bízni az atyában, és mindvégig szeretni. Tehát nagyjából így néz ki egy ilyen rövid visszatekintés, hogy mivel is foglalkoztunk, és hogy mivel is fogunk ma foglalkozni egy rövid zenei szünet után.
Kegyelem életadó harmat, amikor lángra gyújt a te hírgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal
meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világos szelleme, magas kősziklára betakar szárnya hányikára. Szabadság madarak, szállj rá most vállamra, a tiéd legyek én ma valahára. Szabadság madara, szállj rá most vállamra, a tiéd legyek én, a tiéd legyek én.
Eddig főleg a szinoptikusokkal foglalkoztunk, ugye Máté és Lukács evangéliumával, érdemes néhány gondolatot, vagy gondolat erejéig János evangéliumára is figyelni, hiszen nála a fiú, mint ajándék jelenik meg, aminek ugye erkölcsi következménye is vannak. Ezt írja a Biblia és erkölcs 48. pontjában. A fiú eljött és jön, mert az atya elküldte, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A fiú eljött, de jön továbbra is, ahogy ezt a lélek szünet nélkül kijelenti, aki elmondja az eljövendő dolgokat. Első eljövetel óta Jézust az a vágy vezérli, hogy az ember mellé álljon és segítse neki legyőzni magányosságát. Az embernek szüksége van Jézusra, még ha ezt föl sem ismeri. Amikor az ember befogadja, ez üdvösséget hoz számára. Jézusnak a világba való eljövetele új rendet teremt az ember számára, ami az életmódját illeti. Ez a változás jó nyomon követhető a Nikodémussal való beszélgetésben. Jellemző szóhasználat a 4. evangéliumban az új élet vagy új születés gondolatára utal. János első levele a fiúság gondolatát és különösképpen az Istentől született kifejezést állítja a középpontba. Mindkét írásban megjelenik a maradige, a szőlőtő és a szőlővesző allegóriájában. részt a test és lélek világának ellentéte is. Az új, amit Jézus hozott, ingyenes ajándék gyümölcse, amely elfogadásra vár. Aki visszautasítja, az bűnös, és kivonja magát az üdvösség terve alól. Aztán azt kérdezzük, hogy hogyan lehetséges ez a visszautasítás, arra kell hivatkozni, aki az ilyen újdonságot hozta. Végső soron Isten szerető hatalmának elutasításáról van szó, amely küldöttének eljövetelében nyilvánul meg, írja a dokumentum. Jézus, mint ajándék, mester, követendő példa jelenik meg, tehát előttünk a kinyilatkoztatásban is mutat egy utat, ami tulajdonképpen egy folyamat és egy növekedés. És ennek az útnak a legfontosabb mozzanatait vázolja tulajdonképpen a hegyi beszédben, amit nevezhetünk is, amit programbeszédnek is nevezhetünk, és ezzel szeretnék ma is foglalkozni, és hát a nyolc boldogság után az úgynevezett antitézisek tanítását is megnézni. Márk evangélium az 5. fejezetben ezt írja, a tömeg láttára fölment a hegyre és lehűlt. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. És ezzel nagy beszéd kompozícióval Jézus úgy mutatja be, mint új Mózest. Tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai pedig köré gyűltek, ő pedig szólásra nyitott a ajkát. Jézus leül, és ez a tanító teljhatalmának a kifejezése, az ő katedrája tulajdonképpen a hegy, ahol helyet foglal. És Jézus nagyon bátran nyúl a zsidó törvény legszentebb tanításához, ugye a Tóra szövegeit veszi, és első hallásra, vagy olvasásra olyan, mint a felülírná azokat. De hogyha figyelmesen olvassuk, akkor azt fogjuk látni, hogy nem így van, mert hogy ezt ő maga is elmondja. De ami nagyon fontos ebben a részben, hogy Jézus tanítása Mózes tanításával, a Tóra tanításával van párhuzamba, és nem is egyszerűen csak párhuzamba, mert hogy felül is múlja azt. Nem átértelmezi, nem újrafogalmazza, hanem minőségileg magasabb szintre emeli, lényegét akarja megmutatni. És ugye ezek az antitézisek, vagy a Jézus-Mózes párhuzamban jelenik meg. Azt mondja Jézus, ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt, vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljesíteni. Bizony, mondom nektek, még égés el nem múlik, egy ibetű sem, vagy egy veszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl a legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában. Ezért mondom nektek, ha igazságotok nem múlja felül az és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országában. Jézus hát nem megszüntetni akarja a törvényt, hanem tenni. És hát ez a Mózes viszonya, vagy a Messiás Tórához antitézisekben mutatja, mi így kezdődnek ezek a mondatok, hogy hallottátok, hogy a régieknek azt mondták, hogy másik fordítás, hogy mondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. És Jézus itt olyan rendelkezőként jelenik meg, amit a törvény egyetlen tanítója sem engedhetett meg magának. És ezt érzi a tömeg is. Máté az eredeti majd azt írja, hogy a tömeg megijedt attól, ahogy Jézus tanított, mert hogy úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Jézus tehát nem újabb törvényeket vezet be, hanem minőségi felülmúlást vár. Tulajdonképpen a szív belső magatartását akarja átalakítani, a szemléletmódot, a mentalitást akarja formálni. Ezt látjuk, hogyha végignézzük tételesen ezeket a mondásokat, amik így hangoznak, most csak röviden bevezetésképpen. Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták, ne őj, aki jól állítsák a törvényszékel, én pedig azt mondom nektek, mert azt is állítsák a törvényszékel, aki haragot tart. Aztán azt mondja, hogy hallottátok a parancsot, ne törj házasságot, én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyjal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Aztán hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot. Ne esküdj hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak te esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek. Hallottátok a parancsot. Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent a gonosznak. Hallottátok a parancsot, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Tehát az eredeti formában, hogy így hangzik, hogy a régieknek mondatott, és a szenvedő alak az mindig az Isten cselekvésére utalva. És Jézus azokat a törvényeket értelmezi, hogy vezeti el a teljességre, amit Mózes kapott fent a hegyen az Istentől, és most Jézus, mint a kinyilatkoztatás teljessége, az ige tárja fel ezeket a parancsokat, vagy ezeknek a parancsoknak a mélységeit. Tehát az első bővebb formán, vagy ahogy le van írva, így szól, hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták, ne ölj, aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragott tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékot, hadd az oltár előtt, s menj elő, békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza, és ajánd fel ajándékodat. És hát ebben az első gondolatban talán a harag és a kimondott szó, amit érdemes kiemelni, és amikor Jézus haragról beszél, tulajdonképpen a legenyhébb zsidó kifejezéseket idézi. Nem is gyűlöletre, nem gyűlöletről beszél, hanem egyszerűen csak haragról. És nem is az érzés a kérdés tulajdonképpen, hiszen az érzéseink vagy az érzelmeink azok vannak, hanem hogy mit teszek vele, hogy ragaszkodok hozzá, hogy őrzöm magamban, és engedem, hogy ez az érzés, vagy ez az indulat, sértettség, vagy a harag az, ami engedem, hogy formálja az érzéseimet, vagy a mentalitásomat, vagy megpróbálom adott esetben ezt elengedni. És ugye a cselekedet a másik, ami tulajdonképpen a tettben megnyilvánuló gondolat. Ez erőszakos cselekedet az érzésekben, az indulatokban születik meg. És hát ugye itt a ne őj, és ugye ezt úgy tűnik, hogy mintha Jézus még szigorúbban menné, pedig hát ugye itt maga a törvény konkrétan a cselekedetet büntette. Jézus pedig az azt megelőző mentalitást, az érzületet akarja formálni. És általában azt szoktuk gondolni, hogy Jézus tanításában, vagy Jézus tanítása szerint tettek azok, amik számítanak, a szavak nem lényegesek. Mert a Biblia sok helyen hangsúlyozza a szavaknak a fontosságát is, mert tudja, hogy az ember érzékeny, sérülékeny, és hát szavakkal sokszor nagyobb sebet lehet okozni, mint ha megütnénk valakit. Sirák fia mondja 28. fejezetben, csíkot hagy a bőrön az ostor csapása, a nyelv csapása csontokat tör össze. Tehát, hogy a szavakba sokszor belesűrűsödik a másiknak a megvetése, vagy a gyűlölete, lehet ez szemtől szemben kimondott szó, bírálat, megszólás, szidalmazás, lehet ez a másik háta mögött elmondott pletyka, vagy rágalom is. És hát Ferenc pápa annak idején többször is nagyon határozottan emelt szót pletyka ellen, és élesen bírált, egyik alkalommal mondta ezt. Minden alkalommal, amikor a szívünkben elítéljük testvérünket, sőt, ami még rosszabb, amikor erről másokkal is beszélünk, gyilkos keresztényekké válunk. Gyilkos keresztény nem én mondom, hanem az Úr, és abban az esetben nincs helye árnyalatoknak. Ha rosszat mondasz testvéredről, megölöd őt. Minden alkalommal, amikor ezt tesszük, Káin tettét utánozzuk, aki a történelem első gyilkosa volt. Mondja Ferenc pápa, és elég erős gondolat, mert hogy nem csak tettekkel lehet ölni, meg lehet ölni a másiknak a becsületét, a hitelességét, a jó hírét a szavak szintjén is, ami megint csak ugye a haragból vagy a neheztelésből születhet. Tehát a kimondott szó nem csak a tettek számítanak, hanem a kimondott szavak is, mert hogy azokkal is lehet sebezni. És az első Péter levél írja, hogy ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek, vagy hogy az áldás legyen az örökségetek. És egy rövid szünet után folytatjuk a második gondolattal.
Szívemben lángjoló bogjon elevenebben, ami vagyok és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igaz. fenyeget, tudom nem hagy el engem, tart a te kezed. Jön az örök nap, már közeledik ő, mennyei honba haza vinni jő. Röpke pillanat, míg tart a keserű, de Krisztus elém jön, s örök a derű. Életem kútja, örök örömem, fény a sötétben, csak te vagy nekem.
Hagyjuk tehát abba, hogy a szónak nagy ereje van, teremteni és pusztítani is képes. És hát a második gondolat, amit Jézus megfogalmaz az antitézisekben, azt mondja, hallottátok a parancsot, ne törj házasságot, én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyjal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, mint sem az egész tested a kározatra jusson. Ha jobb kezed vízbűnbe, vágd le és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, mint sem az egész tested a pokolba kerüljön. És hát nyilván Jézus nem öncsonkításra akar itt bozdítani, csak nagyon erős kifejezéseket vagy hasonlatokat használ, hogy mondjuk így, hogy felkapjuk a fejünket, hogy mit is akar itt mondani. Ebben a jézusi megközelítésben már tulajdonképpen az is házasságtörő, aki megkívánja a másik feleségét. Mert a házasságtörés nem ott kezdődik, amikor a férfi megcsalja a feleségét, vagy fordítva, hanem sokkal előbb, amikor másról álmodozik, amikor azt a szeretetet, kedvességet, odafigyelést, amit ígért, már nem neki adja meg, hanem másnak. Vagy nem, mert ez is megtöri tulajdonképpen a házasságnak az Isten által akart rendjét. Hogy a régi parancs úgy sokszor ma is az emberi gondolkodás, ugye a konkrét cselekedet, ugye megint ott kezdődik, hogy a konkrét cselekedet de figyel, és hát ugye itt a régi parancs szerint, aki ugye az aktus megtörténik, ezt tartja megcsalásnak. De ez a legtöbb esetben nyilván nem így kezdődik, hanem azzal, hogy eltávolodik, hogy a férj a feleségtől, hogy a feleség a férjtől, és nem fordítanak időt, energiát arra, hogy leüljenek és megbeszéljék a dolgokat, hogy elmondják, hogy meghallgassák, hogy a másik igényeire, érzéseire odafigyeljenek. És tulajdonképpen ez is törést jelenthet a kapcsolatban. És nyilván ennek nagyon sok oka lehet, nem is megyünk bele ebbe most idő hiányában, de talán így is érthető az, amit Jézus mondani akar ezzel a gondolattal. Maga a zsidók, vagy a zsidó felfogás a bűnös kívánságot ugye sokszor testrészekhez kötötték, ugye a szem nézi, a szív megkívánja, a test véghez viszi a bűnt. És hát a rabbinikus hagyományban, és hát most akkor is abban a szövegkörnyezetben ez így született meg, hogy a nőben látta a kísértés forrását. Tehát, hogy egyfajta, mint egy ilyen távolságtartás vagy izolációra buzdítana, egy szerző egyenesen ezt írja a rabbinikus hagyomány, nőkkel ne beszélgess sokat, még a saját feleségeddel sem. Nyilván ez egy ilyen nagyon szélsőséges megoldás vagy gondolat, de hogy alapvetően Jézus tanításában nem az a cél, hogy a férfi elhatárolja magát a nőktől. Jézusnak alapvetően más a magatartás, ugye a nőkkel szemben is, mint a korban megszokott volt a rabbiktól, hogy megbocsát az utcanőnek, szóba áll a szamariai asszonnyal, engedi, hogy megérintsék, tanítványai követői között is vannak asszonyok, tehát mondhatjuk, hogy tabukat döntöget ilyen téren is. Tehát ez célja sokkal inkább az, hogy megóvja a nőt egyrészt az ilyenfajta tárgyasítástól, a megkívánás és a félelem helyett egy harmonikus együttélést céloz meg, illetve hát nyilván a házasság szentségét is védelmezi. Aztán ugye beszél az esküről. Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot is? Ne esküdj hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom, nektek egyáltalán ne esküdjetek sem az égre, mert az Isten trónja, sem a földre, mert az lába zsámolja, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. Mi saját fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Így beszéljetek inkább az igen-igen, a nem-nem, ami ezen felül van a gonosztól való. Ugyanez a gondolat a Jakab levélben is megtalálható. Testvéreim, először is ne esküdjetek se az égre, se a földre, se egyébre, ne tegyetek esküt. Legyen körötökben az igen, igen, a nem, nem. Nehogy ítélet alá essetek. Tehát az eskü ilyen fajta tiltás egyedülálló, hiszen sem a zsidó, sem a görög szokás nem tiltotta az esküt. Persze az esküdözést, amikor valaki mindig esküdözött, az kritikával illették, tehát hogy aki sokat esküdözik, az kétségessé teszi tulajdonképpen saját szava hihetőségét. Jézus azonban elutasítja az esküt, mivel az eleve feltételezi, hogy nem mindig mondunk igazat. Tehát Jézus tanításának a lényege, tehát hogy ne legyen az emberi szónak két formája, hogy minden szavunk legyen igaz, amit kimondunk. Tehát az ideál, hogy ne kelljen esküdni, keresztények szava legyen igaz, de hát azért a gyakorlat ugye számol az emberi realitással is, és hát sok esetben ugye alkalmaz az eskü különféle formáit. Aztán a következő gondolat így szól, hallottátok a parancsot, szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent a gonosznak. Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is. Aki perbe fog, hogy elvegye ruhádat, annak add oda a köntösödet is. S ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Aki kér, annak adj, s aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg. A szemet szemért, fogat fogért elv ugye meghatározó az Ószövetségben, és hát a mai fülnek, vagy a mai értelmezésben erőszakos megoldásnak tűnik, de a célja tulajdonképpen éppen az értelmetlen és vég nélküli vérbosszúnak a megakadályozása volt. Tehát, hogy az elkövető nem kaphat nagyobb büntetést annál, mint amit ő elkövetett. De azt a mértéket jogosan kapja. Jézus itt megint olyan példákat hoz, ami abban a korban, vagy szövegkörnyezetben elhangzik, igen csak merésznek mondható, már-már botrányosnak. A jobb arc megütése különösen is nagy szégyen volt. A misna tanítása szerint az ilyen ember kétszeres kártérítésre volt jogosult. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát még a másik arcodat is tartsd oda. Aztán a köpeny ugye olyan ruhadarab volt, amit nem volt szabad elvenni a szegénytől. Nem volt kivonulás könyve, még ha zálogba is adja, estére vissza kell adni neki, mert az az egyetlen takarója. Aztán, hogy aki 1000 lépésre kényszerít, vagy egy mérföldnyire kényszerít, menjél vele két annyit. A megszálló katonáknak is, hát itt Jézus korában, ugye éppen a rómaiaknak kényszeríthettek bárkit, hogy vigye terhüket, vagy mutassa az utat. Az evangéliumban is egyébként ugye látunk erre példát, hogy amikor Cirenei Simon kényszerítik a katonák, hogy vigye egy darabon Jézus keresztjét. És hát biztos sokaknak ismerős a Kiválasztottak, vagy a Chosen sorozat. Éppen az egyik részben Jézus és a tanítványait kényszerítik a katonák, és amikor megteszik, ugye a távot Jézus mondja, hogy na, akkor menjenek még annyit. És a végén hát a katonák sem értik, hogy mi van ezekkel, tanítványai is megdöbbennek, de hogy Jézusnak a radikalitása, ugye a szeretet tetteivel megtörni az erőszakot és a bosszúállást körít. És a keresztény, mint egyén, ugyanakkor, mint közösség, mint egyház is hivatott arra, hogy ugye a hegyi beszéd radikális erőszakmentességét is megvalósítsa. Hivatott arra, hogy mint kontraszt társadalom az Isten országának a hiteles magja legyen, ami növekedni és erősödni tud már itt és most. De hogy az Isten országa, nyilván ugyanúgy ennek az eszménynek a megvalósítása is, vagy erre is igaz az már igenis a még nem kettőssége, vagy feszültség, hogy az Isten országa már elérkezett köztetek van, de ugye maga teljességében még nem nyilvánul meg, még nem látható. Ugye Jézus által meghirdetett radikális, mondjuk radikális eszméknek, nevezhetjük, hogy szeretetről, elfogadásról, erőszakmentességről, mondhatjuk talán így, hogy ezzel az Isten országával növekednek, de hogy számolni kell itt is persze az emberi realitással. Második vatikáni zsinat mondja Gaudium et Spes 82. pontjában, nyilvánvaló, hogy minden erőnket megfeszítve el kell készítenünk, vagy elő kell készítenünk azt az időt, amikor a nemzetek egyetértésével száműzhető lesz minden háború. Ám amíg az ország meg nem valósul, meg nem nyilvánul a maga teljességében, az erőszak leküzdésének útja a történelem folyamán hosszú és fáradtságos erőfeszítést igényel. És ez nem azt jelenti, hogy lemondunk az erőszakmentesség eszményéről, hanem azt, hogy ennek a konkrét megvalósítása földi keretek között az emberi realitásban mindig elmarad a jézusi eszménytől. Ugyanakkor fontos feladat, hogy ezt a saját életemben hogyan tudom megvalósítani, az emberi kapcsolataimban hogyan jelenik meg, és aztán a kisebb vagy nagyobb közösségben mindenkinek megvan benne persze a saját része, a saját feladata és a saját felelőssége. És egy rövid szünet után az ötödik ilyen gondolattal folytatjuk majd.
Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem nyitva már, szívem téged vár. Vesd el igéd magját. Ha út félre esik, akkor nem fog teremni. Madarak felkapkodják. Ha köves a talaj, akkor nem lesz gyökere, a hőségben elszárad már. Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Nem itt van már, szívem téged vár, vesd el igéd magját. Ha tövises a föld, akkor az sem kedvez majd, hamarosan megfojtják. Nem hoz gyümölcsöt, hiába öntözött, pogánycskóró elpusztítják. Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem nyitva már, szívem téged vár. Vesd el igéd magját. Ha jó földbe kerül, akkor sok termést aratsz, akár a százszorosát. Öntözgessed azt, hogy bőven teremjen, legyen majd tele a kosár. Szólj, Uram, hadd halljam szabadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem nyitva már, szívem téged vár. Vesd el igéd magját. Vesd el igéd magját. Vesd el igéd magját.
És hát utolsónak maradt meg, hát a sorban is ez az utolsó, azt mondja Jézus, hogy hallottátok a parancsot, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is. S ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes. Az ellenség szeretett parancsa mind a görög, mind a zsidó gondolkodás számára, mondjuk azt, hogy idegen. Zsidóság körében ugye a szeretet vagy a felebaráti szeretet parancsa nem nagyon vonatkozik az idegenek, az idegen népekre, és a leviták könyvében is szereplő felebarát szónak elég szűk értelmet adtak, hogy a népből valót jelentette. És hát Jézus korában az idegen népekkel szemben való óvatosság vagy megvetés még jobban kiéleződik, ugye az elnyomó római hatalom miatt is, tehát megint olyat mond és hirdet, ami teljesen felforgatja az addigi gondolkodást. Ugye ki az én fele barátom kérdésre hozza az irgalmas szamaritánusnak a szamaritánus történetét. A szamaritánusét, aki megint csak egy lenézett vagy megvetett idegen néptagja, és hát ugye Jézus őt állítja példaként eléjük, amikor ugye fele baráti szeretetről beszél. És hát a helyzet az, hogy Jézus ige hirdetésében az ellenség szeretett parancsa nem egy ilyen ritka kivétel, vagy opcionális, hanem Isten leghatározottabb akarat, aki felkelti napját jókra és gonoszakra egyaránt, mert hogy pontosan ezáltal lesz az ember hasonló az Istenhez. Tehát a kereszténység ezt a Jézusi parancsot mindig is úgy kezelte, mint annak a sajátosan újnak, az evangéliumnak az egyik legmarkánsabb kifejeződését, amit a krisztusi kinyilatkoztatás az emberiségnek hozott. Jézus talán legradikálisabb tanítás, az, amit az elmúlt évszázadok során mindig vitakérdés volt a kereszténység első századaiban, hogy nagyon komolyan vették ezt a parancsot. A római Szent Kelemen szerint nem keresztény az, aki nem szereti gyűlölőjét. Aztán az apologéták írják azt, hogy az ellenség szeretet a keresztények körében megélt valóság. És hogy megjelennek az egyházatyák írásaiban is enyhítések, például Origenész azt írja, hogy elég nem gyűlölni az ellenséget. Egyes középkori nézetek szerint pedig ez a parancs a tökéleteseknek szól. Többiek nem is tudják ezt következetesen betartani. Aztán az újkorban is sok kritikával és meg nem értéssel találkozunk Jézusnak ez a követelménye, hogy a zsidó magyarázók szerint ez egy ilyen túlfeszített követelmény, egy kevésbé radikális, reálisabb követelmény többet használt volna a kereszténységnek. Ugye Nietzsche szerint az ellenség szeret egy gyengeség, és nem őszinteség. Freud szerint az ellenség szeretett parancsa felettes én boldogság ellenes kísérlet, arra, hogy az agresszivitást bűntudattá alakítsa. Tehát sokféle vélemény, és mégis Jézus tanítása alapján szeretet gyakorlása az ember legmélyebb természetének felel meg, és ezáltal lesz hasonló az Istenhez. És hogyha a szeretet, mint olyat, csupán az érzések szintjén közelítjük meg, akkor jogos a kritika, hogy ezt ilyen formában nem lehet megvalósítani. Azonban, ha megvizsgáljuk a szeretetet, vagy azt, amit Jézus hirdet, és állít elénk, az nem egyszerűen érzés, hanem döntés és hűség is. Természetes, hogy a szeretetnek van egy hierarchiája, hogy a szülők, testvérek, hozzánk közel álló barátok, ismerősök, közösség tagjai, közeliekhez az érzelmek szintjén is erősen kötődünk, van akikkel szemben szeretet megnyilvánulása lehet a tisztelet, az elfogadás, vagy a tiszteletben tartás magatartása is. Tehát ha az emberi realitást nézzük, akkor úgy tűnik, hogy szükséges is elvonatkoztatni pusztán csak az érzelmeken alapuló szeretettől. Aztán azt mondja Jézus, ti vagytok a föld sója, a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák, meg nem való egyébre, mint hogy kidobják, és az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világosság, a hegyen épült várost nem lehet elrejteni, és a világot gyújtanak, nem rejtik véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanúgy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jó tetteiket látva dicsőítsék mennyei atyátokat. Ugye a só és a világosság, mint a tanítványok jellemzője, a só, ami megakadályozza a romlást, vagy a széthullást. És ugye Jézus tanításnak az elsőleges jelentő, hogy legyetek sóva, és olyanok, akik távol tartják ugye rosszat, a világot, a széthullástól, megóvják a dolgokat a széteséstől. Aztán a világosság ugye elsősorban úgy jelenik meg, hogy úgy, mint a cselekedetek, hogy úgy világítson a ti világosságotok, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék mennyei atyánkat. Tehát, hogy legyetek a világ összetartói és útmutatói, só és világosság. És egy rövid szünet után majd itt folytatjuk. Thank you.
ugyanazt keressük egy életen át, reméljük, hogy majd elérjük, vagy mi vagy az unokánk. Mindenhol bíztatnak minket, bátran ragad meg hát a boldogság kék madarát. Pedig még senki se látta, de mindenki rohan utána. Van út fel az égig, a csodát meg lehet élni. Az a szárny rajtad van már, ott fent nincs határ, hiszen a lelkünk az a madár. Volt már, hogy azt hittem, elértem, majd nagy csoda vár, de aztán rá kellett jönnöm, nincs is ilyen madár. Mit mondjak a buta szívemnek, még mindig ott áll, és a csodára vár. Ismert fel, használd a szárnyat, repülj, hisz nagy dolgok várnak. Van út fel az ég, a csodát meg lehet élni. Az a szárny rajtad van már, ott fent nincs határ, hiszen a lelkünk az a madár. Fel az égig, a csodát meg lehet élni. Az a szárny rajtad van már, ott fent nincs határ, hiszen a lelkünk az a madár.
Tehát, hogy az elején kezdtem, Jézus tulajdonképpen nem szigorítani akarja a törvényeket, hanem a gyökeréig akar vissza, mert nem egy ilyen felületes kezelést akar adni a parancsokkal, hanem a szívet, a lelkületet akarja formálni. Tehát a történetek közepén mindig ott van az emberi szívnek a kérdés. A szív, ami ugye a szentírási értelmezésben az embernek a központja. Egyszerre antropológia, meg teológiai kérdés és bibliai fogalom. Tehát nem az emberi szervről van szó, ugye a vér pumpája, bár ez kétségtelen kapcsolódás ugye a teológiai értelmezéshez, hiszen hogyha a szív nem működik, megszűnik az élet. Hogyha a szív, mint bibliai fogalom nem jól működik, megszűnik az a fajta élet, amit az Isten kínál fel az embernek a kinyilatkoztatásban. A szív az ember középpontja, minden vágya, motivációja, mindaz, ami az emberrel történik, ott mondjuk így, hogy lokalizálódik a szívben is. Ismerős ez a fogalom, hogy szívből fakadó cselekedet. Ugye a szív az ember központjában a gyökere, a cselekedeteknek, a gondolatoknak, az Istennel való találkozásnak a helye. Ugye így boldogságmondásokra is visszautalatunk, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Tehát Jézus ezekkel a tézisekkel tulajdonképpen egészen idáig akar visszamenni a gyökerekig, oda, ahol az érzések, a gondolatok, a vágyak, a törekvések keletkeznek, és hogyha ez tiszta, ahogy tisztul, úgy tud megvalósulni az ember életében, cselekedeteiben, az emberi közösségi kapcsolataiban, mindaz, amit Jézus a hegyi beszédben, vagy a boldogságmondásokban, az antitézisekben, tulajdonképpen a programbeszédben meghirdet. Amit eszményként, vagy követendő példaként állít elénk, és ahogy mondtam, nem egy ilyen felületi kezelést akar, nem egyszerűen azt akarja, hogy parancsokat kövessünk, és előírásokat tartsunk be. És akkor ennél a résznél talán nem baj, ha megint visszautalok arra, amit Pap Miklós atya mond az elején, hogy a hegyi beszéd nem egyszerűen morális felhívás, hogy legyünk nagyon jók, hanem éppen a lényegnek a felragyogtatás, hogy aki közel van Istenhez, azt elbűvöl, és az ember már ugye nem is akar, vagy nem is tud istentelenül élni. És minél közelebb kerül, ugye annál kevesebb az a bűn, amit el tud követni, vagy el akar követni. Tehát, hogy a jó magától írtja ki a salakot bennünk, hogy jóságossá elbűvöltségből leszünk, ami persze azért, hogy megköveteli az okos életvezetést és az aszketikus erőfeszítést. És hát természetesen ez a fajta életvezetés, Krisztus követés, tehát a jellegéből fakadó nem lehet magánügy. És nem arról van szó, hogy akkor a hitünket, vagy a meggyőződésünket rákényszerítjük-e másokra, vagy sem, hanem arról, hogy a személyes Isten kapcsolatunk, az így megélt hitünk hogyan jelenik meg a mindennapokban, hogy hogyan válik kézzelfoghatóvá cselekedeteinkben, az emberi, közösségi kapcsolatainkban, mert hogy óhatatlanul, sőt törvényszerű, hogy ott megjelenjen. Ha nem jelenik meg, akkor egy önmagába zárkózó történet marad, kizárólagos. És ez a szeretet, amit Krisztus érez, ez nem zárkózik önmagába, sőt, nyitottá tesz, bold, befogadóvá tesz a másikra irányul. Mert ennek a krisztusi szeretetnek, történetnek, ugye ez a jellemző tulajdonsága. És hát, hogy az eddigek alapján nem nehéz lesz, hogy Jézus eljövetele alapvetően újat hozott, valami olyan újat, amivel a kortársak, tanítványok, főpapok, írástudók, farizeusok sem nagyon tudtak mit kezdeni, mert hogy sok esetben nem csak újdonság volt, hanem valami olyasmi, ami felforgatta az addigi elképzeléseiket, meg a szokásaikat. Tehát a krisztusi újdonság alapvetően ugye az eddigiektől eltérő magatartást tesz lehetővé, sőt, kíván a tanítványoktól. És az alapvető magatartás persze, amit követel, ez a kapcsolat, a hit. Hinni annyit, mint Jézusra hagyatkozni, hozzájönni, hogy lemondani az önteltségünkről, elismerni a függőségünket, hogy a teremtettségünknél fogva rá vagyunk utalva az Istenre, hogy függünk tőle. És ez a boldogságok témájánál is, hogy elhangzott a lelki szegényeknél, hogy merem-e ezt a ráhagyatkozás kockázatát vállalni. És persze nem passzivitást jelent, hanem annak a kockázatát, hogy az életemet ilyen krisztusi módon alakítom. Aztán ugye a hit maga után vonja a testvéri szeretetet. És ez a szeretet eszköz arra, hogy konkrétan belépjek Jézus misztériumába, hogy az atya, aki szereti Jézust, Jézus szereti a tanítványokat, és hát így a tanítványoknak is szeretniük kell egymást. Az első János levél mondja azt, hogy aki hisz Jézusban és a szereti testvérét, az nem vétkezik, az nem él bűnben. És persze hát mindannyiunknak vannak hiányosságaink, meg tökéletlenségeink. Tehát, hogy a szeretet ilyen értelemben nem egy könnyű műfaj. Mármint, hogy ez a krisztusi szeretet, ami nem egy ilyen rózsaszín, ilyen habcsókos pillanatnyi jó eső bizsergés, hanem kihívás és feladat. És az első János levél alaposan körül is járja ezt a kérdést, aki hisz Jézusban és szereti testvéreit, valóban ismeri Istent, mert egyedül az ismeri Istent, aki megtartja parancsait, és aki azt teszi, amit Jézus. Sőt, ugye János levél 4. fejezetébe írja, aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. És nagyon fontos feladat, sőt, felelősség is, hogy aki hisz Jézusban és szereti testvérét, az valóban megértette, hogy Isten a szeretet, vagy legfőbb igazság. Ugyanakkor a világ ezt csak annyiban, vagy oly mértékben ismeri el, vagy ismeri fel, amilyen mértékben a hívők szeretni fogják egymást. Nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. Tehát az egyháznak, a keresztény közösségnek és abban a keresztény embernek is mindig küldetése van a világban, azért, hogy a világ higgyen, és ezt a hit tulajdonképpen a szeretet gyakorlásából születik. Arról ismernek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. És persze abban, ahogy az már elhangzott, a tanítványi lét egy folyamat, egy növekedés, hogy a lábom, hogy Jézus lábnyomába igazítom, hogy a mester mögött haladok, vele haladok, és érezzük, tapasztaljuk, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, de nem is vagyunk magunkra hagyva ebben a feladatban, hiszen ő mondja, hogy íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönöm a figyelmet.
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.